Nagyon erős Isten jelenléte közöttünk, nagyon határozottan érzem Istennek azt a természet feletti atmoszféráját. Nagyon jó érzés ez. Bár nem érzésben járunk, hanem hitben, ez egyértelmű, de azért Isten mindig azért az övéinek valamilyen formában megnyilvánítja magát. A feleségem nagyon szeretett volna eljönni ma, de az történt, hogy ilyen nálunk otthon most Sárbogárdon van egy ilyen, úgy hívják, hogy jótékonysági bál, és ez abban az iskolában van, ahova a Barni jár, és az ő osztályuk ilyen néptáncot fog előadni este ezen a jótékonysági bálon, aztán egyik szülőnek ott kell lennie legalább, aztán így úgy döntöttünk, hogy hát akkor értelemszerűen most akkor csak én tudok jönni. Nem volt ettől elragadtatva a feleségem, mert szeretett volna jönni velem. Én folytatnám azt a sorozatot, amit a Lali tart már hetek óta, ugye ez a krisztusiak versus antikrisztusiak. A első alcím, hogy mi, illetve milyen az ember. A második alcím pedig, amit most én adok neki, hogy megmaradni Krisztusban. És erről szeretnék ma beszélni, hogy megmaradni Krisztusban. És lehet, hogy talán nem is sejtitek, vagy sejtitek, én nem tudom, hogy mennyire aktuális ez a cím, és vagyis ez a téma, és mennyire nagyon időszerű ez a téma. A világban, és úgy általában a hétköznapi életünkben az ördög nagyon-nagyon sok területen gondoskodik arról, hogy kikerüljünk Krisztusból, és akkor itt nyitok egy zárójelet, hát hogy lehetséges ez, hiszen ugye a hiperkegyelem tanítók is azt mondják, hogy hát onnantól fogva, hogy újjászülettünk, bennünk van a Szentlélek, Szent Szellem, és már lehetetlen, hogy kikerüljünk Krisztusból. Szinte azt csinálhatunk, amit akarunk, hiszen ha az Úr bennünk van, akkor úgyis mindig mindenhol velünk lesz, úgyis mindig mindenből meg fogunk szabadulni, és úgyis mindig minden happy enddel fog végződni, és úgyis mindig mindenkor Krisztusban maradunk. Ha ez valóban így lenne, akkor, akkor Pál apostol nem mondta volna azt, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne bukjon. Akkor Jézus nem mondta volna azt, hogy maradjatok meg én bennem, de majd ezekre úgyis vissza fogok térni. Tehát ez azt jelenti, hogy igen, onnantól fogva, hogy egy ember megtér, újjászületik, és a szívébe kitöltetik a Szent Szellem, valóban Krisztus benne van, ez igaz. De ugyanakkor az ige határozottan felszólít bennünket, hogy az nem elég, hogy Krisztus bennünk van, nekünk is meg kell maradnunk ő benne. És ez az ő benne való megmaradás tulajdonképpen egy folyamat, amit állandóan minden nap valamilyen mértékben munkálnunk kell, majd erre ki fogok térni, hogy mit értek ezen pontosan. És tudjátok, hogy az ördög nagyon sok területen gondoskodik arról a hétköznapi életnek a problémáin, nehézségein keresztül gondoskodik arról, hogy az ember valahogy eljusson oda, hogy kikerül Krisztusból, kikerüljön szellemből, és a szellemi élete meglankadjon, elsorvadjon, és a végén aztán pszichikaivá, illetve ennek aztán a legvégén hústestivé, ördögivé váljon. Ez egy keresztényel is megtörténhet. Ez egy keresztényel is megtörténhet, és a helyzet az, hogy nem csak, hogy megtörténhet, történik is nagyon sok keresztényel a világban. Nagyon érdekes, hogy David Wilkerson, az egyik híres lelkész, ige hirdető, halála előtt valamikor mondott egy mondatot, ami nagyon megragadott engem, nagyon sokkolt tulajdonképpen. Azt mondta, hogy körbeutaztam ezt az egész világot, és rengeteg gyülekezetet, meg a gyülekezetet láttam, hívőket láttam, vagyis ő inkább így mondta, gyülekezeti tagokat láttam, énekeltek, nagyon jó volt a zene, ige hirdetés is volt, állítólagos megtérők előre mentek, keresztényeknek a tömegeit láttam, valahogy így fogalmazza, de azt mondja, igaz, igaz hívőt, igaz Krisztus követőt alig láttam. És eszembe jut, hogy Luther Márton is valami hasonlót mondott a középkorban, hogy alig látok igaz keresztényt a világon. És úgy látszik, hogy ez minden korszakban valamilyen szinten jellemző az, hogy Isten rengeteg embert megérint. Rengeteg embert megérint Isten, ez kétségtelen. Hát azok a gyülekezeteknek a jelentős része azért van telve, mert az kétségtelen, hogy Isten valamikor megérintette, megszólította azokat az embereket. Ehhez kétség nem fér. Sokakat Isten megérintett. Vannak, akiket más valami érintett meg, az kétségtelen, de sokakat Isten megérintett, ez tény. De ugyanakkor nagyon azt látjuk, minden korszakban ez jellemző, hogy nagyon kevés az az ember, aki utána valóságosan el is indul az Úrnak az útján, és végigmegy azon a növekedési fázison a szellemi életben, amit Isten mindenkinek az életébe akar. Magyarul, hogy tanítványá válik. És elkezd járni azon a keskeny úton, amin ő megy és az Úr, és bemegy azon a szoros kapun, amin nem olyan egyszerű bemenni, amin egy ember tud bemenni, te tudsz rajta bemenni, és az Úr. És mindenkinek megvan ez a szoros kapuja, amin be kell menni, amin át kell menni, és ez nem más jelent, mint azt, hogy mindenkinek az életében kell legyen egy egyéni növekedés a szellemben, egy egyéni növekedése, járása az Úrral, amit nem fog helyettesíteni sem a gyülekezet, sem az ige hirdetés, a lelki pásztor nem fog helyetted az Úrral járni, ő maga helyett fog az Úrral járni, neked pedig magad helyett kell, úgymond, az Úrral járni. Ezt nem helyettesíti semmi más, de rá tud segíteni a gyülekezet, sőt, rá segít a gyülekezet erre, rá segítenek az összejövetelek erre, és rá segít erre a prédikát ige. Tehát ezt azért mondom, még gyorsan mondom, hogy nehogy félreértsd, én nem azt mondtam, hogy akkor ne gyere el a gyülekezetbe, nincs szükség se prédikált igére, se dicséretre, se közös imádásra, abszolút nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy ezek tulajdonképpen eszközök, elengedhetetlenül fontos eszközök ahhoz, hogy megerősítsenek téged az Úrral való egyéni járásodban. Érted? És egy gyülekezetnek a szellemi légköre, atmoszférája attól függ, hogyha egy adott gyülekezetben minél többen benne vannak ebbe az egyéni járásba, tehát magyarul nem csak itt a gyülekezetben emelgetik fel a kezüket és hallelujáznak, hanem azért például otthon is előveszik a Bibliájukat és olvassák. És amit abból megértenek, azt Isten segítségével megpróbálják alkalmazni a mindennapi életükben. Tehát ha ezt minél több ember teszi, minél több ember az ő kis egyéni életét alárendeli az Úrnak, tanítvánnyá válik, bemegy a szoros kapun, és jár ezen a keskeny úton, minél több ember teszi ezt, ez annál jobban meghatározza a gyülekezetnek a szellemi atmoszféráját, és a gyülekezetben, az imádásban a testületi kenet is annál nagyobb mértékben fog rááradni a gyülekezetre. Mert olyan szintű imádás tud csak a részünkről fölmenni a mennybe, amilyen szinten a szívünk terve van Isten jelenlétével. Mert azt mondja Isten, azt mondta az ő népének Mózesen keresztül, senki se jelenjen meg előttem üres kézzel, hallod? És ez a senki se jelenjen meg előttem üres kézzel, ez azt jelenti, hogy a gyülekezetben nem bejövök a gyülekezetbe, bezuhanok a gyülekezetbe a hétköznapi életemből, bezuhanok és behozom magammal anyámat, apámat, a vállalkozásomat, meg a mit tudom én mimet, hanem ez azt jelenti, hogy amikor bejövök a gyülekezetbe, akkor úgy jövök be, hogy a szívemben van valami, amit a héten Istentől tanultam, amit a héten Istentől hallottam, megértettem. Még az se baj, ha a múlt heti prédikáció csak valami foglalkoztasson. És ezzel terve vagyok, ezzel terve van a szívem, terve van a lelkem, az atmoszférám, a kisugárzásom, és amikor ebből a légkörből, ebből a fajta állapotból elkezdem Istent imádni, akkor ez megy föl a mennybe, és erre válaszul, jön Istentől a kenetnek egy újabb adag mértéke. És én szeretem a kenetet. Szeretem a kenetet. Szeretem Isten jelenlétét, szeretem Isten szellemét, szeretem a rémát, nagyon szeretem a rémát, a logoszt is, de a rémát is nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Oda vagyok a rémáért, meg vissza, és mindent odaadnék a rémáért. Egy életem, egy halálom. A réma nélkül meg nem állom ezt a fajta életet. És én a héten is elhatároztam, hogy nem vagyok hajlandó tágítani ebből. Egyetlen egy lelkésznek a kedvéért sem fogok, egyetlen egy lelkipásztor, törtető, akármilyen embernek a kedvéért sem fogok tágítani ebből. Nem adom le a mércét lejjebb egyetlen egy embernek a kedvéért sem, senki kedvéért. A lelkemnek a kedvéért sem adom lejjebb a mércét. Nem adom lejjebb. Azért nem adom lejjebb, mert ha lejjebb adom, akkor ez egy kiváló út arra, hogy a végén antikrisztusivá váljak. Mert az ember két lehetőség van, vagy krisztusivá válik, vagy antikrisztusivá válik. A döbbenetes az egyébként, hogy egy újjászületett keresztény számára mind a kettőre megnyílik a lehetőség. Szabad választást ad Isten ebbe a tekintetbe. Egy hívő, egy meg nem tért embernél tulajdonképpen azért olyan értelemben nincs meg ez a szabad választás, mert ott nincs választható opció, ő mindenképpen ördögi ember, egy meg nem tért ember. Az egy más dolog, hogy sokaknak a lelkiismeretéhez Isten szól azért, és sőt, én azt mondom, mindenkinek a lelkiismeretéhez Isten szól, és ezt valamilyen mértékben az emberek próbálják ezt, aki még normálisabb, követni. De aki találkozott az Úrral, aki újjászületett, megtért, betöltekezett Szent Szellemmel, annak az embernek teljes mértékben szabad választása van, hogy balra vagy jobbra. És amit akarok nektek mondani, és mindjárt igét is fogunk felolvasni, Ez a fajta élet, ami úgy a hétköznapokban van, nem csak ez a fajta élet, tehát nem csak ez a fajta világi élet, a világban lévő nehézségeinken keresztül gondoskodik az ördög arról, hogy kikerüljünk a szellemi életből, hanem azon keresztül is gondoskodik, amit a kereszténységen belül látunk. Amit az egyházon belül, az egyházakon, a gyülekezeteken belül, a szolgálatokon belül látunk. És ezzel kapcsolatosan nézzünk is meg két igét. Az első ige, amit megnézünk, ez az 1 János 2.18-tól 22 vagy 23-ig, most erre nem emlékszem pontosan, de Lali tudja. És rögtön megnézünk utána egy másik igét, amit ezután rögtön felolvasunk. Ez szintén 1 János 2, és a 27-es és a 28-as verseket fogjuk felolvasni.
Gyermekek, utolsó az óra, s amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, hát most sok Antikrisztus támad. Innen tudjuk, hogy utolsó az óra. Közölünk mentek ki, de nem közölünk valók voltak. Hiszen ha közölünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De azért lett így, hogy láthatókká legyenek, mert nem mindnyájan közülünk valók. Nektek kenetetek van a Szenttől, és mindannyiótoknak ismerete van. Nem azért írtam nektek, mert nem ismeritek az igazságot, hanem mert ismeritek azt, és mert egy hazugság sincs az igazságból. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Az az Antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. A másik ige, 27-es verszaktól, 1 János, 2, 27. Bennetek azonban megmarad a kenet, amelyet tőle kaptatok, úgyhogy nincs szükségetek rá, hogy bárki is tanítson titeket. Ellenkezőleg, ahogy az a kenet minden dolog felől tanít titeket, úgy igaz az, és nem hazugság, ti pedig maradjatok benne úgy, ahogy tanított titeket. Most hát, kisgyermekeim, maradjatok ő benne, hogyha ő láthatóvá lesz, bizodalommal szólhassunk majd, s meg ne szégyenítsen megérkezésekor. Amen.
Köszönöm. Tehát én tudom, hogy ezek az igék is már az elmúlt hetekben fellettek olvasva, és mégis szeretnék egy kicsit dolgozni ma ezekkel az igékkel. Az egyik ige, ez az 1 János 2.18-tól, hogy fiacskáim, itt az utolsó óra, ugye egy másik fordításban így van, és ahogy hallottátok, az Antikrisztus eljön, és sok Antikrisztus támad. Ez több mindent is megmutat nekünk. Egyrészt megmutatja azt, hogy az Antikrisztus egy szellem. Tehát az Antikrisztus az egy szellem is. És ez a szellem, az Antikrisztus szelleme munkája azt, hogy sok Antikrisztus támad. Tehát ez azt jelenti, hogy vannak emberek, akiket, nem tudom másképpen mondani, elkap ez a szellem, olyan életet élnek, olyan életvitelt folytatnak, aminek a következtében ez a szellem elkezdi leuralni az életüket, és innentől fogva ezek az emberek antikrisztusivá válnak. És azt mondja az ige, nagyon érdekes, közülünk valók voltak ezek az emberek, de elmentek ugye közülünk, ha közülünk valóban közénk tartoznának, ugye akkor velünk maradtak volna, azt mondja az ige. És ez nagyon érdekes, mert ez összecseng azzal, amit említettem az előbb, hogy egy ember, aki újjászületett, és a Szent Szellem állítólag ugye ott van a szívében, volt Istennel találkozása, mégis antikrisztusivá válhat, hogyha nem marad meg az Úrban, nem marad meg Krisztusban. Tehát ez döbbenetes egyébként, ez nem, nagyon sokan nem veszik figyelembe ezt az igazságot. Még egyszer hangsúlyozom, egy újjászületett embernek fantasztikus lehetősége van, mert választhat az élet és a halál közül. Ez fantasztikus lehetőség egyébként, ha jó a választásod, ha nem, akkor ez nem olyan fantasztikus. És egy újjászületett ember előtt megvan az a választás, hogy elváltozhat, válhat krisztusivá, és elváltozhat negatív irányba, válhat antikrisztusivá. Megvan ez a szabad választása. De azt mondta Mózesen keresztül Isten az Izrael fiainak, hogy elétek adtam az életet és a halált. Isten nagyon korrekt Isten. Az éremnek megmutatja mind a két oldalát. Azt mondja, elétek adtam az életet és a halált, ti azért válasszátok az életet. Ugyanúgy Isten ma az új szövetségben elénk adja a krisztusi és az antikrisztusi utat is, megmutatja a Szentíráson keresztül. Megmutatja Isten. Mind a két lehetőséget, mind a két utat megmutatja Isten. És utána arra szólít fel, hogy de te válaszd azt az utat, amely által krisztusivá válhatsz, amely által elváltozhatsz Krisztus képére és hasonlatosságára. És itt azt mondja, itt az igében, ugye, hogy tehát közülünk valók voltak, elmentek közülünk, de mindez ugye azért történt, ugye János mondja, hogy nyilvánvaló legyen az, hogy ezek az emberek igazából nem közénk tartoznak. Azt tudnotok kell, hogy az első században, amikor a kereszténység létrejött, akkor a sok tekintetben nem olyan tanítások terjedtek szét a kereszténységen belül, mint például most. Volt hasonlóság, mert például azt tudnotok kell, hogy ez a hiperkegyelem tanítás, ebben semmi új dolog nincsen. Ez Luther Márton idejében is a szentek ugyanúgy harcoltak azok ellen, az emberek ellen, akik ezt a hamis kegyelemtant terjesztették. Tehát ez is már egy nagyon-nagyon régi tanítása az ördögnek, amit időnként elő szokott venni. De vannak olyan tanításai az ördögnek, amit ma már azért nem vesz elő annyira, mert nincs értelme. Például az egyik ilyen, hogy János apostol idejében volt egy olyan tanítás, elterjedt egy olyan nézet a keresztények között, egy hamis nézet persze, hogy Jézus nem testben jelent meg, tehát nem hústestben, tehát pontosabban Krisztus nem hústestben jelent meg, hanem egy ilyen látszat testben volt itt az Úr 33 éven keresztül, és a keresztre feszítés is egy látszat dolog volt, mintha megfeszítették volna. mintha megfeszítették volna. Én nem is értem, hogy akkor ki lehetett az az félőrült, aki elhitte azt a tanítást. Hát csak gondolj bele, például amikor a római katonák verték bele a szöget abba a húsba, akkor egy szellembe verték bele a szöget. Hát ez őrület, idiotizmus, komolyan. És mégis voltak olyan emberek, nem is kevesen, akik elhitték ezt az őrültséget. És ezért mondja János azt, hogy ezt barátaim, ezt az Antikrisztus szelleme találta ki, ezt az őrültséget, és ez azért, akkor ez azért tűnt hihetőnek akkor ez a tanítás, mert nagyon sok ember úgy gondolta, hogy hát az lehetetlen, hogy ha Isten fia eljön erre a földre, az lehetetlen, hogyha Isten emberként eljön erre a földre, hogy őt megöljék, hogy ő meghaljon. Hát ez lehetetlen. Ilyen, ez nem létezik. Nem fér bele az embereknek az elképzelésébe ez. És ezért ez az ördög meg is lovagolta ezt a lehetőséget, hogy nem fér bele ez az embereknek az elképzelésébe, mert ez egy botrány, hogy Isten fiát keresztre feszítik, mint egy köztörvényes bűnözőt, és erre találták ki valakik, illetve hát nyilvánvalóan az ördög ihletésére azt a tanítást, hogy igen, valóban Isten fiát nem ölték meg, mert igazából nem is tudták megölni, mert az csak egy látszattestben volt, mintha megfeszítették volna, de ez nem sikerült nekik. Hát Jézus nem szellemben volt itt a földön, hanem testben élt, együtt az Úr testben élt, együtt evett, ivott a tanítványokkal, időnként elfáradt, aludnia kellett, más alkalommal a fáradtsága ellenére is inkább elvonult, és végigimádkozta az egész éjszakát, mert tudta, hogy a következő nap nagyon nagy kihívásokkal fog eltelni. Szóval, és neki ugyanúgy ezeket meg kellett harcolnia, de akkor, mivel tudjuk, hogy az Isten beszéde, az mindenkor igaz és ámen, mindenkor aktuálissá válik a Szent Szellem által, akkor ha ezt a tanítást ma már nem tanítják, mert pedig nem tudok ma olyan gyülekezetről, ahol ilyen tanítást tanítanának, akkor ma ez az ige mit jelent a számunkra? Ugye ez a nagy kérdés. Mit jelent a számunkra az, hogy az Antikrisztus szelleme, illetve az antikrisztusi emberek tagadják az Atyát és a Fiút? Mit jelent ez a mi számunkra? Hiszen ma bármelyik keresztény gyülekezetbe elmész, vagy elmész egy templomba például, azokat a szavakat, hogy Atya és Fiú mindenképpen ki fogják mondani. Tehát, sőt, van, ahol mondják is, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ugye? Tehát ezek szerint nem tagadják az Atyát és a Fiút, ugye? Mert mondják, hogy megkérdezed őket, van Atya, van Fiú? Persze, van Atya, van Fiú. Igen ám, csak ez az ige ma azt jelenti, hogy tagadják az Atyát és a Fiút, illetve az, hogy tagadja, hogy Krisztus testben megjelent. Ma ez az ige azt jelenti, hogy az Antikrisztus szelleme, tudjátok mit tagad? Az Antikrisztus szelleme tagadja a gyakorlati kereszténységet. Az Antikrisztus szelleme tagadja azt, hogy az ige benned testé válhat az ige, hogy az ige benned a te testedben, a te húsodban, a te lelkedben, a te szívedben, a te egész lényedben az ige felnövekedhet, az ige munkálkodhat, az ige gyakorlattá válhat a te életedben. Tagadja az Antikrisztus szelleme azt, hogy az Isten beszéde, az Isten kijelentett rémája, igazsága megnyilvánulhat a te gyakorlati hétköznapjaid során. Érted? Ezt tagadja az Antikrisztus szelleme, és létre akar hozni egy ilyen elvont kereszténységet, egy elvont, misztikus, egy ilyen hamis, nem tudom milyen tévejgésen alapuló kereszténységet, vagy pedig létre akar hozni egy törvénykező kereszténységet, egy olyan kereszténységet, amiben semmilyen szabadság nincsen, csak törvénykezés van, semmi a szabadságnak és az Isten jelenlétének semmilyen frissessége nincsen, vagy pedig létrehoz egy olyan kereszténységet, és ezt már létre is hozta, de a törvénykező kereszténységet is létrehozta, létrehozott emellé egy, én úgy mondanám ezt, hogy világi kereszténységet, ahol ciki a szentség, ahol nagyon ciki az, hogy nekem, mit tudom én, nincs még három nőm a feleségemen kívül. Ahol nagyon ciki az, hogy én komolyan veszem azt, hogy Krisztus tanítványa akarok lenni. Ahol nagyon ciki az, hogy én komolyan veszem a szentséget, és ez az ilyesfajta gyülekezetekben az Antikrisztus szelleme úgy munkálkodik, hogy leviszi a mércét, a lehető legalacsonyabb szintre, emberi szintre leviszi a mércét, és az Isten szolgálatát, az Isten imádását, az csupán ember léptékűvé teszi, emberi szintre viszi le, értitek? Emberi szintre. És ezért figyeld meg, ezek az ilyen emberek, akikben az Antikrisztus szelleme munkálkodik, például honnan ismered fel őket? Csak egy példát mondok. Én nem konkrét emberekről beszélek, én jelenségekről beszélek. És ezek a jelenségek minden korszakban jelen voltak. De én nem tudok mit kezdeni azzal, ami 500 évvel ezelőtt volt, én most élek, nekem most kell felismernem azt, hogy honnan ismerem fel azt, hogyha valakiben per valakikben az Antikrisztus szelleme munkálkodik. Az például csak, mondok egy ismertetőjét, az egyik. Nem hisznek a természet felettiben. Persze szavakban hisznek, de mikor megjelenik közöttük egy szellemi ember, és szellemi dolgokat beszél nekik, és arról beszél nekik, hogy a szellemi dolgokat szellemi képen kell megítélni, akkor azt mondják rá, hogy ez hülyeség, ez marhaság, ez süket duma, ne gyere már nekem, maradjál már, persze, szellem, szentség, persze, jó van, persze, persze, üljél le, nyugodj le, pihent ki magad, stb. Rengeteg ilyen gyülekezet van, és rengeteg ilyen ember van a kereszténységen belül. Ezek például csak egy példát mondok, még egy példát mondok. A mai, nagyon sok mai, volt egy élményem egy héttel ezelőtt, nem akarom azt most részletesen elmondani, de volt, tehát beszélgettem fiatalokkal. Egy ifjúsági találkozón voltam, és beszélgettem egy-két fiatallal. És nagyon jó, az egy nagyon jó beszélgetés volt, azok hívő fiatalok voltak, ilyen második, harmadik generációs pünkösdi fiatalok voltak, és az egyik elmondta nekem azt, hogy például, amit ő lát ma a mai fiatal gyülekezeti tagok, tehát a fiatal gyülekezeti tagok között az az, hogy teljesen megbotránkoznak azon például, hogy mi tanítjuk azt, vagy hogy még mindig vannak olyan emberek, akik tanítják azt, hogy mi csak a házastársunkkal akarunk lefeküdni, és csak a házasságon belül. Nem értik meg ezek az emberek, hogy hogyan lehet ezt így megtartani. Nem is hiszik el, hogy ezt meg lehet tartani. És miért nem hiszik el, hogy ezt meg lehet tartani? Mert az egész gyülekezetben olyan légkör van már, ami nem inti az embereket Isten félelemre, értitek? Tehát például, ugye az apostolok cselekedeteiben mit olvasunk? Olyan erős volt Istennek a természetfeletti jelenléte a gyülekezetbe, érezhető volt Isten szentségének az atmoszférája, hogy egy idő után már azok az emberek, akik azért tudták magukról, hogy hát igazából korrupt, gonosz emberek nem akarnak megtérni, stb., be sem mertek menni már a gyülekezetbe, mert elterjedt a híre annak, hogy hogyan járnak a csaló, szélhámos emberek, tudjátok, Ananiás és Szafira. Péter csak egy mondatot mondott nekik, és mind a ketten összeestek, és meghaltak. Mivel ma a gyülekezeteknek a jelentős részében nincsen jelen ez a természetfeletti atmoszféra, ezért már a szentség egy fogalommá vált. Tehát amikor kimondják azt, hogy szentség, akkor egy teológiai fogalommá vált, hogy van ilyen, hogy szentség, és a doktor, mit tudom én, milyen Gibbs Jakab írt róla valami 300 oldalas érthetetlen könyvet, amit még ő maga se ért. És többször elaludt, miközben írta. Mert valószínűleg egy teológus démon diktálta neki. És ezért, mivel ezekben a gyülekezetekben nincsen jelen ez a természetfeletti atmoszféra, ezért semmilyen ingert, semmilyen ihletettséget, semmilyen inspirációt nem kapnak a fiatalok arra, hogy de jó lenne tisztán megmaradni a házasságig. És csak annak odaadni magamat, aki majd tényleg az Isten, akivel majd tényleg az Isten fog engem összehozni, És akiről tényleg tudom, hogy az Isten akaratából, hogy ő lesz a házastársam. Na és majd, amikor megházasodunk, persze majd beleadunk apait, anyait, de addig olyan jó lenne, addig jó lenne tisztán megmaradni. Addig jó lenne tisztán és szent módon élni. Azért, mert persze, hogy nem lehet ezt megtartani, ez csak Szent Szellem által lehet megtartani. Csak természetfeletti erő által lehet tisztán és szentségben megmaradni. Csak a Szellem tudja elvégezni az emberben azt, hogy szentségben éljen. Mert a szentség az nem egy erkölcsi törvény. A szentség az nem az, hogy nem csinálom ezt, azt, amazt, hanem a szentség az Isten jelenléte. A szentség Isten valóságos jelenléte. Olyan valóságos jelenléte Istennek az életemben a szentség, amely miatt nincs kedvem házasságot törni, amely miatt nincs kedvem berúgni, amely miatt nincs kedvem paráználkodni, amely miatt nincs kedvem becsapni a testvéremet, vagy a szomszédomat, nincs kedvem korrupt emberré válni, de ezt nem azért nem teszem, mert van egy kalapács valakinek a kezébe, és állandóan figyeli, hogy ha én ezt megtenném, akkor lecsap rám és agyonvág, hanem azért nem teszem, mert belülről van egy erő, Isten, maga Isten, Isten jelenléte, aki erősített engem szellemben, hogy a szellem által legyőzzem a lelkemnek ezeket a vágyait. Érted? Mert ezek a vágyak a lélekben vannak. És te önmagadban nem tudod ezeket a vágyakat legyőzni. Ez csak a Szent Szellem által tudod ezeket legyőzni. A Szent Szellem ereje, a Szent Szellem hatalma, a Szent Szellem természetfeletti jelenléte, a szentségnek a szelleme az, aki ezt a nemességet létrehozza benned, ezt a nemes jellemet, ezt a szent jellemet, ezt a tiszta jellemet, ezt az egyenes, átlátható jellemet. Hogy nem vagy korrupt, átláthatatlan ember, nyakatekert, mint tudom én, milyen életvitellel és mondatokkal, érthetetlen szavakkal, érthetetlen állapottal, hanem egyenes vagy, átlátható vagy, tisztességes vagy, átlátszó vagy. Ezt a Szent Szellem tudja ezt az egyszerűséget létrehozni az életünkbe. Nekünk egyszerűségben kell élnünk, és nem bonyolultságban. A bonyolultságot tudod, mi hozza létre? A lelkünk. A lelkünk hozza létre, hogy én olyan bonyolult ember vagyok, hogy még én se értem magamat. Annyira összetett és bonyolult lény vagyok, hogy nagyon félek attól, hogy megbántom magamat időnként. És hát ne bánts meg engem. Ne szólj be nekem. Mert tudod, én nekem nagyon bonyolult pszichém van, lelkem van. Engem nagyon megbántottak gyerekkoromban. Elvették a kis autómat, és csak másnap adták vissza. Úgy, hogy már ki volt törve a kereke. És ezt a sérülést hordozom 45 éve már. És nem tudtam még belső gyógyulást átvenni az Úrtól. Te meg beszóltál nekem. Szóval figyeljetek ide, ez őrület, komolyan mondom. Ez őrület. Tele vannak a gyülekezetek olyan emberekkel, akiknek nem lehet megmondani azt, hogy ember, én szeretnék világosságba járni. Mert azt mondja Isten igéje, hogy ha világos, hogy Isten világosság. Figyelj, Isten világosság. Nincs benne semmi sötétség. Ez mit jelent? Ez azt is jelenti, hogy Isten egyszerű, átlátható, és nincs benne semmi bonyolultság. Isten nem ilyen összetett lény. Megsérült, megbántották, és akkor elment valamilyen szolgálatra, ott imádkoztak érte, nem gyógyult meg, és azóta is hordozza lelki sebeit. Isten nem ilyen. Jézust, akit keresztre feszítettek, és aztán föltámadt a halálból, mégis mai napig is bárkinek meg tud bocsátani, aki hozzáfordul. Tehát Isten tiszta és átlátható. És Istenben semmilyen sötétség nincsen. Az, amit most még nem értünk Istenből, azt nem Isten miatt nem értjük, hanem magunk miatt nem értjük, mert a szellemi növekedésben még nem tartunk ott, azon a szinten. Mert a szellemi növekedésnek fázisai, korszakai vannak. És a különböző korszakokat mindig a réma, Isten rémája, beszéde hozza elő az életünkbe. És akkor benne vagyunk egy korszakban, és amikor átlépünk egy következő korszakba, akkor Istennek egy újabb beszéde, újabb rémája léptet át minket abba a következő korszakba. Ugye a Zsidó 11.3-ban olvassuk, hogy hitáltal értjük meg, hogy a korszakok Isten beszéde, rémája által állnak elő, és minden, ami látható, az a láthatatlanból állt elő. És a mi életünkben is vannak még láthatatlan dolgok. Nagyon sok láthatatlan dolog van még a mi életünkben. Vannak még előttünk korszakok, amiket nem látunk. De ahogy járunk az Isten útján, hogy járunk az Úrral a keskeny úton, úgy az ő beszéde, az ő kijelentett beszéde megfelelő időben mindig átléptet bennünket a következő korszakunkba. Na most a probléma az, és itt válnak ketté sokszor az embereknek az útjai egymástól, még akár egy gyülekezeten belül, vagy egy családon belül is, hogy az egyik ember szellemivé válik, mert megy korszakról korszakra, egy másik ember pedig lelkivé válik, mert benne ragad az előző korszakába. És innentől nagyon veszélyes a dolog, mert innentől az történik, hogy aki növekszik szellemben, együtt él, együtt van egy másik emberrel mondjuk, aki nem növekszik szellemben. És aki növekszik szellemben, azzal tudod, mi történik? Van Istennek egy szellemi nyelve. A szellemi nyelv alatt én nem csak a nyelveken szólást értem, az is egy szellemi nyelve Istennek, de van Istennek egy olyan szellemi nyelve, amit ő neked tanít meg. Tehát ezen azt értem, hogy például mikor te Istennel jársz, akkor a Szentlélek, a Szent Szellem az évek során, ahogy tanít téged, beléd ültet bizonyos fogalmakat. Nem is fogalmakat, nem jól fogalmazok, nem jól mondom. Beléd ültet a valóságból, tehát az ő, amivel ő a valóság, ebből a valóságból egyre többet ültet beléd. De mivel te még itt élsz ebbe a hústestbe, ezért te ezt a valóságot, amit ő beléd ültetett, hogyan jeleníted meg, amikor egy másik embernek próbálod elmondani? Fogalmakba, ugye? Én is most, ahogy beszélek nektek, én fogalmakat, különböző fogalmakat használok. Olyan fogalmakat, amik abból adódtak, hogy az a valóság, amit Isten munkál az életembe, látjátok, most ezt mondom, hogy valóság. Ez is egy fogalom. És akkor ezen rögtön el lehet kezdeni morfondírozni, vajon mit értek ezen. És a következő probléma adódik, hogyha azok az emberek, akik növekednek szellemben, és például hallanak egy ilyen mondatot az igehirdetés, vagy Isten munkája bennem azt a valóságot, ami ő maga, akkor aki szellemi ember, az érti. Nem tudja megfogalmazni pontosan őse, de a szelleme rezonál rá, és a szelleme egyből érti, érzékeli, hogy igen, ez az igazság, vagy ez az a valóság, amiben én is benne vagyok, amiről ez az ember beszél. Na most a következő a probléma, figyeljetek rám. Amikor két ember egymás mellett él, és az egyik szellemben növekszik, és a másik nem, akkor a következő történik. Az az ember, aki szellemben növekszik, azáltal, hogy ő növekedésben van, és az Istennel jár, és az egyik korszakból megy át a másikba, új és új fogalmakat fog használni, mert a Szent Szellem új és új dolgokat, valóságokat munkál az életébe. És ezeket az új és új valóságokat ő mindig új és új fogalmakkal fog előadni. Ugye ez a megpróbálja ugye ilyen szimbólumokkal, vagy valamilyen képekkel elmondani azt, amit Isten tanít neki. És ez az a szellemi nyelv, amit Isten mond neki, hogy megtanít, beleültet a szívébe, hú, de nehéz ezeket elmondani, hogy milyen szavakat használjon akkor például, amikor beszélget egy emberrel. Ezért nem mindegy, például most, amikor én prédikálok, nem mindegy, hogy mit beszélek. Nem mindegy, hogy milyen fogalmakat használok. Nem mindegy, hogy milyen szavakat mondok ki. Lehet, hogy olyan szavakat mondok ki, ami mögött nincs, ott nincs mögötte a Szent Szellem. És ezért nem lesz kenet az ige hirdetésemen, amit mondok, de ha a megfelelő fogalmakat, megfelelő szavakkal próbálom leírni azt a valóságot, ami a szívemben van, és amit magamból ki akarok adni, akkor ha lehet, hogy te nem is érted, hogy miről beszélek, mégis a kenet működik, a kenet, a Szent Szellemnek a jelenléte, és benned elkezdi a te nyelvedre, a te gyakorlati nyelvedre, a te szellemi nyelvedre átültetni, lefordítani azt, amiről én beszélek. Na most a probléma a következő, mert ezt még mindig nem vartam el ezt a szálat, nem olyan könnyű egyébként, hogy amikor egy szellemi és egy lelki ember él egymás mellett, akkor mivel a lelki ember lelki síkon, pszichikai síkon éli az életét, más-más fogalmakat használ a szellemi ember és a lelki ember, és nem fogják egymást megérteni. És elbeszélnek egymás mellett. Elbeszélnek egymás mellett. Ezért mondja azt az 1 Korintus 2.13, 14, nem tudom pontosan, hogy a lelki ember, mert ott a pszichikos szó van a görögben, a lelki ember nem tudja felfogni Istennek a dolgait. Nem is képes megérteni. Sőt, a hústestről is mondja, például más helyen, hogy egyszerűen a hústest képtelen engedni az Isten akaratának. Képtelen. Nem is teheti, nem képes rá a hústest. És a lélek sem. Tehát tulajdonképpen sokszor, amikor hústestet mondunk, vagy hústesti természetet mondunk, akkor igazából ez sok esetben itt is a lélekről is kellene beszélni, vagy a lélekről, mert ez a kettő lényegében összefügg, mert igazából ezek a vágyak, meg ezek az egyéb elvárások, sok minden, ami van az emberben, ez az embernek a lelkében van benne. És az, amikor valaki a léleknek a területén éli a kereszténységét, a pszichének a területén. Pszichében van, tehát lélekben. A lelkének a vágyaiba, a lelkének az elvárásaiba, lelkének az önfejűségébe, lelkének a makacságába, lelkének a ostobaságába, a lelkének a taníthatatlanságába, a lelkének az okoskodásába, a lelkének a indulataiba, akaratába, az egójába. Ez az ember, mivel lelki területen építkezik, tehát pszichikai módon, lelki módon építkezik, ezért az ő fogalmai is, amiket használni fog, nem szellemi fogalmak lesznek. Nem a szellemi dolgokról szóló fogalmak lesznek, vagy ha azokról szóló fogalmak lesznek, tehát ki mondja, hogy igazság, szentség, stb. Mivel lelki ember, ezért amikor ő kimondja, hogy szentség, nem, mégsem a szentség fog ezen a fogalmon keresztül kiáradni rajta keresztül, hanem valami lelki dolog, például törvénykezés. Vagy például, ha olyan gyülekezetben van, akkor meg ironikusan fogja mondani, hogy szentség, ugyan már. Ciki, hogy még vannak ilyen emberek, akik komolyan veszik a Bibliát. Mert milyen törvénykező emberek. Tehát ugye, ez mindenkinél attól függ, hogy milyen állapotban van. És ezek az emberek antikrisztusivá válnak. Van aztán még egy kategória, hát az aztán nagyon durva kategória, ami az a kategória, amiről a 2 Tesszalonika 2-be olvasunk, a 9-től, hogy nem fogadja azok az emberek, akik nem fogadták be az igazságnak a szeretetét. Ez döbbenetes, az igazságnak a szeretetét. És az igazságnak a szeretetén tudod, mit kell érteni? Nem azokat az embereket, akik dogmatikailag hiszik, hogy Jézus a Krisztus. Hát ezt már majdnem mindenki hiszi, még a keresztények között is talán. Ezt tudod, mit jelent, hogy nem fogadták be az igazság szeretetét? Istennek az aktuális rémáját, beszédét nem akarják hallani. Nem akarják hallani. Utálják, gyűlölik a rémát. Az Antikrisztus szelleme gyűlöli a rémát. Gyűlöli az Isten kijelentett beszédét. Nagyon el van az ördög azzal, hogyha valaki még csak ilyen teológiai szinten, fogalmi szinten olvassa a Bibliát. Próbálja az elméjével, az éles eszűségével, ő a jó elmebeli képességeivel kiokoskodni, hogy vajon ez az ige mit jelent? Ha ezt a vesszőt nem ide tették volna, hanem oda, akkor mást jelentene. De mivel ide tették, ezért most nem értem, hogy mit jelent, de addig gondolkodom rajta, míg kitalálom, hogy mit jelent. És az ördög nagyon el van, nagyon, nagyon szereti ezt az ördög, nagyon boldog az ördög ilyenkor, magán kívül van az ördög ilyenkor, örömébe. De az ördög nagyon gyűlöli az intuitív embereket, nagyon gyűlöli az ördög azokat az embereket, akik a szellemükre akarnak támaszkodni. Akik megértették azt az igét, hogy bízál az Úrba, és a magad elméjére ne támaszkodjál. A magad pszichéjére, a magad lelkére, a magad okoskodására, a magad értelmi képességére, a magad eszességére ne támaszkodjál, hanem az Úrban bízzál. Ezeket az embereket az ördög nagyon gyűlöli. Gyűlöli az ördög a kenetes embereket, akik rajonganak Isten kenetéért. De mikor Isten kenetéért, nem egy élményre gondolok, hogy bizsereg a bal lábam kis ujja, és akkor ez a kenet, aztán rájövök, hogy nem a kenet, csak benyúltam a konnektorba. Tehát nem erre gondolok, hanem amikor a kenetre gondolok, arra gondolok, hogy kenet, akkor én Istenre gondolok, Isten jelenlétére gondolok, a Szentlélekre gondolok, a Szentléleknek a munkájára gondolok, arra, amit ő végez az életemben, és persze ez együtt jár meg természetfeletti megtapasztalásokkal, ahogy Isten kinyilatkoztatja, kinyilvánítja magát az ember számára, persze ez együtt jár ezzel, de amikor én azt mondom, hogy rajongok a kenetért, akkor ennél sokkal többre gondolok, és ezeket az embereket a sátán nem szereti. És egy határozott meggyőződésem az, hogy ebben a korszakban a sátán mindent el fog követni, vagy talán már mindent elkövetett azért, hogy lejárassa ezeket az embereket, befeketítse ezeket az embereket, hogy egy olyasfajta bonyolultságot hozzon létre az ördög, hogy ezeket az embereket érthetetlenné tegye mások előtt, megvakítson bizonyos embereket az ördög, hogy érthetetlenné váljon a számukra az, hogyha valaki rajong az Úrért, érthetetlenné váljon a számukra az, hogyha valakinek tényleg természetes dolog az, hogy ő tud az igéről beszélni, mert hiszen ez van a szívébe, ezen gondolkodik, ez foglalkoztatja, ebbe éli az életét, és nem csak képmutatoskodik, hogy amikor egy keresztényel találkozik, akkor úgy csinál, mint hogyha ő hatalmas szellemi ember lenne, amúgy meg nem, hanem tényleg, amikor valóban olyan emberekről van szó, akik megélik az igét. És az ördög ma azt látom, hogy az egyik nagy fegyvere az ördögnek az, hogy minél több embert megvakítson, és úgy fordítsa az ördög az eseményeket, hogy gyűlöljék meg ezeket az embereket, Isten embereit, utálják őket, és valamiféle ilyen, nem is tudom milyen übermensch, tisztátalan, nem tudom milyen embereknek, emberként gondoljanak rájuk, olyan emberekre, akikkel nem lehet együtt élni, stb. És én azt látom, és az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban is, ez erősödött meg bennem, hogy ezt munkálja az ördög, és én emlékszem, eszembe jut, David Wilkerson mondta szintén, úgy látszik mai napon David Wilkersonnak több szava is aktuálissá válik. David Wilkerson mondta egyszer azt, hogy egyet ne felejtsetek el, az ördög minden módon megpróbálja besározni a legtisztább, leginkább szentségben élő embereket is. És ez a besározás nem úgy történik, hogy bűnbe viszi őket, mert nem fogja tudni őket bűnbe vinni, hanem hogy mások előtt lejárassa őket. Hogy mások azt higgyék ezekről az emberekről, hogy ezek szentségtelen, őrült, idióta emberek. És ezt munkálja az Antikrisztus szelleme. És tagadja az Atyát és a Fiút. Tagadja azt, hogy az Atya és a Fiú megnyilvánulhat ma a gyakorlati életbe. Itt, a testemben, az életemben, a hétköznapjaimban. hány és hány olyan keresztényel találkoztam az életem során, hogy amikor próbáltam neki elmondani, hogy mi foglalkoztat engem. El is mesélek egy történetet teológián, még mikor még a teológián tanultam, és elmentünk egy csoport, elmentünk szolgálni Nagykörösre. Elmentünk szolgálni Nagykörösre, és egy ottani pünkösdi gyülekezetbe. Ez még nagyon-nagyon régen volt, azért merek róla beszélni, mert ez már nagyon régen volt, és nagyon jó volt, nagyon-nagyon jó volt az a nap, nagyon csodálatos volt Isten jelenléte, ott volt a gyülekezetben, és úgy minden úgy összeillett. Szóval jó volt, és hát hazamentünk, vagyis visszamentünk oda a szállásunkra, ahol voltunk, és hát ugye akkor még fiatalabb voltam, és forradalmár is voltam, azt hittem, hogy majd megreformálom az egyházat, és hát nagyon be voltam lelkesedve, itt van Isten jelenléte, megváltoztatjuk az egész egyházat, holnap eljön a királyság, eljön az Úr, minden jó lesz, fantasztikus. És hát persze, hát ebben sok hústesti dolog is volt, de nagyon belelkesedtem, szóval Isten jelenléte nagyon belelkesített, és az alkalom után akartam beszélgetni ott a barátaimmal, vagy azokkal, akikkel egy csoportba szolgáltunk, szintén a főiskoláról jöttek velem együtt, és nagyon szeretem őket egyébként, már régen láttam őket, de nagyon szeretem őket, meg nagyon szerettem őket akkor is, de nagyon furcsa volt, és nem tudtam hova tenni, hogy én még akartam beszélgetni velük, még az igéről, és mindazokról a dolgokról, amit átéltünk ott az összejövetelen, és hogy bennem mit csapódott le, mit éreztem, mit tanított Isten, mit szal, úgy rengeteg minden foglalkoztatott, és leállítottak engem, hogy mondták, hogy hagyjál már, hagyd már abba, már nem bírjuk már ezt egész nap az igéről beszélni, mert elegünk van már, meg volt az összejövetel, szolgáltunk, jó volt, most már hagyjál már békén. És teljesen besokkoltam, értitek? Besokkoltam, mert hiszen, amikor én újjászülettem, ezt például múlt héten el is meséltem azon az ifjúsági találkozón, ahol voltam, amikor újjászülettem, az nekem egy nagyon radikális, brutális találkozás volt Istennel. Nagyon erőteljes találkozásom volt Istennel, 24 évvel ezelőtt. Az olyan erőteljes volt, hogy nincsenek rá szavak. Ezért nekem nagyon furcsa az, hogy amikor Istennel van egy erőteljes találkozás, létrehoz bennem egy rajongást, egy szerelmet Isten felé. Hát képzeljétek el, amikor elkezdtem olvasni a Bibliát, tapasztaltam, hogy hát ez a Biblia, ez egy természetfeletti könyv. Ez megnyílik előttem, a felfedi a Szent Szellem az igéket előttem, amiket eddig nem értettem. És éreztem, hogy ez te jó ég, hát Isten szól a Biblián keresztül, ez brutális élmény volt. Figyelj, olvasol egy könyvet, és érzed, hogy a könyv összes szaván keresztül szól hozzád valaki. Érted ezt? Figyelj, ez olyan élmény volt nekem, figyelj, ez olyan élmény volt, hogy bepisíltem majdnem ettől. Ez olyan élmény volt, érted? Ez olyan, figyelj ide, én 14-15 éves koromig én nem tartottam magamat, én materialistának gondoltam magam, ateistának. Azt mondtam, nincs Isten, mert vakon születtem. Ha mégis van Isten, ennek ellenére, akkor meg ez az Isten egy szadista. És amikor én és a Bibliára azt mondtam, hogy hát ez a legőrültebb könyv az egész világon, tehát ezt, aki kitalálta, annak vizsgálatra lenne szükséges. Mikor mondták, hogy a Bibliát sok ember írt, akkor megmondtam, ennyi őrült ember a világon. Te jó Isten! És kézzétek el, ezek után, mikor megtértem, újjászülettem, betöltekeztem Szent Szellemmel, és kinyitottam a Bibliát, és tapasztaltam azt, hogy ez a könyv szól hozzám, és egy vagyok már én is az őrültek között, akik azt merik állítani, hogy ez egy természetfeletti könyv, és nem én olvasom ezt a könyvet, hanem ez a könyv olvas engem, pontosabb, ugye nem maga azok a papír darabok olvastak engem, hanem Isten azon a könyvön keresztül olvasott engem. És szembesített magammal. Ez olyan élmény volt nekem, ez, 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 ez olyan élmény volt, mint tényleg, mint amikor a kisgyerek rákattan a játékra, amit kapott karácsonyra, és nem tud leszállni róla. És ezek után, képzeld el, ezek után állítólag mások is találkoztak Istennel, állítólag másoknak is ugyan ilyen élményük volt Istennel, vagy legalábbis ők azt mondták, és mégis, amikor én az igét próbáltam előhozni, akkor leállítottak engem. Hagyjam már békén őket. Nem veszed észre, hogy már elegünk van. Megvolt a szolgálat, ige hirdetés, megvolt, na, jó beszéltél, na, megvolt a dicsőítés, hagyjál már békén. És teljesen le voltam döbbenve. Hogyan létezik ez? Hogy létezik ez? És ezek szerint létezik ez. És az, amikor egy ember ilyen, amikor ilyet mond egy ember, akkor jó úton halad, hogy antikrisztusivá váljon. Mert az ördög az, aki gyűlöli az igét. Az lehetetlen, hogy egy Isten embere gyűlölje az igét. Az lehetetlen, hogy egy Isten embere olyat mondjon, hogy hagyjál már, hát nem magyarázzál már, hát jó van már, megvolt, na, hagyjál már. Elég volt, majd holnap beszélgetünk megint egy fél órát, azt utána megint egy fél órát, azt legyél boldog, na. Én éjjel-nappal tudnék beszélgetni az igéről. Tudod miért? Azért, mert éjjel-nappal ez foglalkoztat. Nem tehetek rá. Van, aki az a horgászat foglalkoztat éjjel-nappal. Engem meg Isten igéje. Ez van. És az a nagy helyzet, hogy ugyanezt mondták a zsidók is. Utálja a lelkünk ezt a mannát. Elegünk van belőle. Utáljuk. És ezeknek az embereknek a lelke utálja a mannát, utálja a kijelentést. Elegük van belőle. Nem akarnak hallani se róla. Írtóznak. Képzeld el, amikor egy ilyen embernek rémát akarsz mondani, aktuális igét, és látod rajta, hogy undorodik, írtózik tőle. Ez erről az emberről pontosan tudhatod, hogy ez már egy antikrisztusi ember. Tele vannak ma az egyházak ilyen antikrisztusi emberekkel. És tele vannak ma az egyházak ilyen antikrisztusi szolgálattevőkkel. Ez félelmetes, ugye? Félelmetes. És ezt a Szentírás tanítja. Ezt nem én találtam ki. János apostol idejében pedig az még az első század volt, ugyanez volt a helyzet az első század végén. Második, harmadik, negyedik században már olyan brutális elhajlások voltak a kereszténységben, nagyon durva elhajlások voltak, még az egyházatják között is, akiket pedig állítólag tisztelünk, meg sok mindent azért jól csináltak, meg sok igazságot lefektettek, de az egyházatják között is. Hát például a harmadik, negyedik századig még nagyjából hittek a bemerítkezésbe, és a Szent Szellem keresztségbe például. Ez harmadik, negyedik, például a negyedik században még voltak olyan gyülekezetek, ahol a bemerítés után imádkoztak Szentlélek keresztségére, és nyelveken szóltak emberek. Erről vannak hiteles dokumentumok, feljegyzések. Negyedik században még hittek ebbe. Ötödik, hatodik századtól ez már egyre ritkább jelenség volt. Különösen, mikor már nagyon erőteljesen az egyházba megjelent a püspöki rendszer, akkor ugye már csak a püspökön volt a kenet, a végén meg már csak a pápán volt a kenet, ugye. És óriási elhajlások voltak. És az Antikrisztus szelleme tagadja az atyát és a fiút megjelenni a gyakorlatban, és figyelj ide, tehát ugye ki lehet kerülni ő Krisztusból? Hogyan tudsz benne maradni? Ez a nagy kérdés. Hogyan tudsz benne maradni? Ugye az 1 János 2:27-28 azt mondja, mert ugye itt Pál, vagy János végig arról beszél, hogy az Antikrisztus szelleme munkálkodik, erőteljesen tagadja az atyát és a fiút. Tehát tagadja azt, hogy az Isten igéje, az atyaság, a fiúság meg tud nyilvánulni a hétköznapokban, meg akar nyilvánulni a hétköznapokban, sőt, a fiúságban benne van az, hogy az Antikrisztus szelleme tagadja, hogy az örökségedet át tudod venni. Sőt, át is kell venned. És azok az emberek, még egy pillanatra erre visszatérve, akik nem fogadták be az igazság szeretetét, és kiszolgáltatja őket, ugye mondja az ige, Isten, a hamis szemfényvesztő tévejgésnek, a tévejgés erejének, hamis jeleknek, hamis csodáknak, ez meg az a kategória, akikről a Lali beszélt a múlt héten, hogy illegálisan, kijelentés nélkül, nem az igazságnak az alapján, nem az aktuális rémának az alapján, hanem illegálisan az igazságon kívül kotorásznak a természet felettibe. Ugye a Bábel tornya így született. Kijelentés nélkül akarták Istent imádni. És kitaláltak egy saját kijelentést. Hogy jöjjünk össze, és építsünk, stb. Ma ez tudjátok mi? Ez a miszticizmus, ami bejött a karizmatikus mozgalomba. Ezek a mindenféle, nem is tudom milyen összejövetelek, ahol ilyen misztikus jelenségeket próbálnak már hajszolni, ilyen misztikus megnyilvánulásokat, és akkor mit tudom én elragadtatnak, mit tudom én hová, és próbálnak a természetfeltébe kotorászni, mert azt látják ők is, hogy természetfelté nélkül nem lehet élni. A következő évtizedek egyébként, hidd el, erről fognak szólni, nem a materializmusról, hidd el nekem. Erről fognak szólni, nem a materializmus. A materializmus korszakának vége van. Találsz még egy-két ilyen elvetemült embert, aki mondja, ő nem csak az anyagban hiszek, mert csak anyag van, de egyre ritkább az ilyen ember. Következő évtizedek azok a természet felettiről fognak szólni. Nem véletlenül nagyon sok politikus nyúl bele most már természet felettibe. Nagyon sok politikus direktbe használ olyan szimbólumrendszert, például a politikai életbe, amivel ők teljesen tisztában vannak, hogy ez természetfeletti. Tehát ők ezt tudják. Ez természetfeletti. És tudják azt, hogy természetfeletti síkon kell megnyerni a választásokat, az embereket, stb. Az emberek lelkére kell hatni. Például, hadd még csak a politikára egy pillanatra. A jelenlegi baloldalnak tudjátok, hogy miért van vége? Mert ebben nem hisznek. Mert beleragadtak ebbe a materializmusukba, csak zabáljunk meg, legyen pénz, ez a lényeg. A másik oldal ellenben, ők tökéletesen tisztában vannak, hogy azzal, hogy az embernek van lelke. Tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy a pszichén keresztül kell bemenni a tudatalattiba. És tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy ehhez milyen szimbólumrendszert kell használni. És ezért is fognak hatalmon maradni még nagyon-nagyon sokáig, ha csak Istennek más nem lesz az akarata, addig, amíg más nem lesz az akarata Istennek, vagy inkább úgy mondom, addig, amíg Isten más nem akar, most nem tudom, hogy fogalmazzak, tehát amíg Isten azt nem mondja, hogy vége ennek a korszaknak, és jöjjön egy új korszak, inkább így mondom, addig ezek az emberek nagyon sokáig fognak hatalma maradni. És ugyanezt látjuk a karizmatikus mozgalomban ma, ugyanezt látjuk egyre nagyobb mértékben, hogy ilyen misztikus jelenségeket követnek már nagyon sok karizmatikus gyülekezetben. Például csak egy példát mondok, rámennek a profétálásra. Nagyon erőteljesen rámennek a profétálásra. És profétálnak össze-vissza. És például megnéztem, nagyon sok ilyen alkalmat megnéztem, meg YouTube-on is, meg más helyeken, interneten, és több ilyen összejövetel, amit megnéztem, ott határozottan éreztem, hogy az, amit ott már történik, az már igazából jövendőmondás. Tehát a jövendőmondásnak, mert ilyenkor, amikor figyelj ide, akkor, amikor nem a Szent Szellem gerjeszt fel téged, hogy profétálj, hanem te akarsz profétálni. Azt tudod mi? Az a te lelked. Az a te lelked. És amikor a te lelked akar profétálni, akkor a te lelked szükségszerűen össze fog bonyolódni okkult erőkkel, mert okkult erők, okkult szellemek alig várják, hogy valakinek a lelke megnyíljon ezen a területen, és ők fognak adni szavakat, olyan dolgokat, ami tényleg olyan nagyon-nagyon szelleminek tűnik. Tulajdonképpen kétféle módon működhet a természet feletti. Az egyik mód az, amikor maga Isten indít, Isten ihlet, Isten ihletése alá kerülsz, és Isten ihletése, inspirálása alatt profétálsz, gyógyítasz, démont üzöl, stb. A másik az, amikor direkt be a te lelked akar valamilyen megnyilvánulást kipréselni, holott lehet, hogy pont abban a pillanatban nem is az Istennek az akarata, erre oda kell figyelni. Az, amit Wigglesworth mondott, hogyha nem indít a Szent Szellem, akkor én indítom a Szent Szellemet, az nem erre vonatkozik. Ezt azért hangsúlyozom. Mert Wigglesworth pontosan tudta, hogy miről van szó. Tehát az, amiről én most beszélek, az az, amikor az ember lelke, lelkének van egy elvárása abban a vonatkozásban, hogy például én most profétálni akarok. És mindenáron profétálni akarok, mindenáron. Tudjátok, a pszichét nagyon erősen föl lehet gerjeszteni. Nagyon erősen. És a pszichét nagyon erősen meg lehet nyitni ilyen erők előtt. És még egy dolgot mondok, hogy honnan tudom, hogy okkult erők párosulnak ezzel. Nagyon egyszerű. A Szent Szellem soha nem fog az én lelkemnek a vágyaival összhangban lenni. Soha. Hallod ezt, amit mondok? Ez lehet, hogy megbotránkoztatónak tűnik, és azt mondod, hogy Úristen, miket beszél itt ez az ember, de én vállalom a felelősséget ezért a kijelentésemért. 24 éves hívő élet után a szellemi növekedésnek egy bizonyos fázisába azt kezdem észrevenni, hogy a Szent Szellemet abszolút nem érdekli, nem foglalkoztatja, nem érdekli, és nem is hajlandó közösséget vállalni az én lelkemnek a vágyaival. A Szent Szellem a szellem vágyaival hajlandó közösséget vállalni. A Szent Szellem a szellem sóvárgásával hajlandó, a szellem akaratával, a szellem céljával, a szellem indulatával hajlandó közösséget vállalni, és ez pedig úgy történik, hogy ezeket a vágyakat, ezt az akaratot, ezt a célt, ezt az indulatot az Úr jelenti ki, az Úr végzi el bennünk, és jó esetben, és ez így is történik, hogyha mi Istent követjük, akkor megtölti a lelkünket ezekkel a vágyakkal. Tehát nem azt mondom, hogy vágy nélkül érjük le az életünket, csak semmi érzelem, nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy a szellemi növekedésbe el kell jutnunk egy olyan fázisba, amikor már a lelkünk le van győzve a szellem által, már a lelkünk uralom alatt van, a szellemnek az uralma alatt, és a szellemen keresztül jön bele a lelkünkbe a szellemnek a vágyai, a szellemnek a céljai, a szellemnek az akarata, a szellem indulata, a szellem öröme, szellem békessége, a szellem szeretete, vagy a szellem gyűlölete, hogyha olyanról van szó. Érted? Ez nagyon fontos, mert az ember lelke is akarja ezeket utánozni. És érzem, hogy erről beszélni kell. Az ember lelke is akarja utánozni. És valamilyen mértékig le is utánozza a szeretetet, az örömet, a békességet, a sóvárgást, ezeket a különböző érzéseket. És megtelik az ember lelke humanizmussal, de ez lázadás Isten ellen. A lélekben lévő szeretet, az lázadás az Isten ellen. Tudod, mi az a jó? Amikor a szellemben lévő szeretet benne van a lelkedbe, az a jó. A léleknek az öröme úgy önmagába, ne botránkozz meg rajtam, de lázadás Isten ellen. Tudod, mi az, ami jó? Amikor a szellem öröme van a lelkünkben. A lélek igazsága, a lélek békessége, a léleknek ez a szentség utáni vágya, ez a erkölcsössége, hogy már 30 éve már az Urat követem, testvér. És azóta nem dohányzom. És azóta erkölcsös vagyok. Beadom a tizedet. A léleknek ez az erkölcsössége, a léleknek ez a szentség utáni törekvése, a léleknek ez a magabizása, ez a felfuvalkodottsága. legnagyobb engedetlenség és lázadás Isten ellen. Mert a lélekben is minek kell lennie? A szellem szentségének, a szellem igazságának, szellem békességének, szellem hűségének, stb. És úgy, az, amikor valaki a lelkét gerjeszti fel, szükségszerűen előbb-utóbb átmegy okkultba, okkultizmusba. És úgy tudsz megmaradni az Úrban, úgy tudsz megmaradni, hogy itt az 1 János 2:27-28 mondja, hogy az a kenet, tehát ugye most beszéltem ezekről a negatív dolgokról. Nekünk védekeznünk kell ezeken a negatív dolgok ellen, hogy nehogy ezek kilibbentsenek bennünket abból a szellemből, amiben Isten akar járatni minket. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Ez a nagy kérdés. A válasza János apostolnak a következő. Az a kenet, ami bennetek van, vagy aki bennetek van, a Szentlélek, Szent Szellem, mindenre megtanít benneteket, és nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson. Ez nem azt jelenti, hogy nem hallgatunk prédikált igét, dehogy nem. Hallgatunk, de itt a következő történik. Itt az történik, hogy te a következőt csinálod. Olvasod a Bibliát, mondjuk azért, ne haragudj, de én azt gondolom, hogy naponta legalább fél órát. Legalább. Fél órát oda kéne adnod az Úrnak. Ha van időd, több időd, akkor többet, de legalább fél órát. Oda kéne adnod az Úrnak úgy, hogy olvasod a Bibliát elmélyülten, és amikor, ahogy olvasod a Bibliát, hirtelen ugye elő szokott fordulni, hogy vannak bizonyos mondatok, amikről érzed, hogy megragadja a szívedet, megérint, megszólít téged. Ez az, amiről beszéltem az előbb, hogy én is tapasztaltam, még akkor ezt nem tudtam így, hogy na ez a logosz, na ez meg a réma, hát egynapos keresztény voltam, de mégis a szellemem felismerte, hogy milyen érzés az, amikor Isten szól hozzám az igén keresztül, mert az egy teljesen más érzés, és mivel ráismertem erre az érzésre, ezután már elkezdtem tudatosan táplálkozni az igéből, tudatosan táplálkoztam, olyan tudatosan, hogy végig tudtam, hogy eszek, jó, ez csak ilyen vicc volt, tehát elkezdtem tudatosan táplálkozni az igéből, és tudtam azt már egy idő után, hogy milyen az, amikor Isten szól, milyen az, amikor csak az én vágyaimat próbálom beleültetni az igébe, és azt hiszem, hogy Isten szól, mert ilyen is van egyébként, de ahogy az ember megy, a növekedési fázison megy át az ember, egyre jobban tisztul le a lelke, és egyre jobban, egyre tisztábban hallja a hangot, de hogyan hallja egyre tisztábban? Csak akkor, ha engedelmeskedik. És minek kell engedelmeskedni? Mindig annak az aktuális beszédnek, amit Isten közöl veled, a olvasott igén, vagy a prédikált igén keresztül, vagy akár egy beszélgetésen keresztül. És mivel tudtam, hogy milyen érzés már az, mert egy idő után felismertem, mikor megszólít az ige, utána már végig tudatosan táplálkoztam, és végig így olvastam Bibliát, és így olvasok Bibliát, 24 éve már. Nem mondom, hogy ebben nem voltak botladozások, nem voltak véletlenül, vagy nem véletlenül, mit tudom én, félrecsúszások, nehézségek, mikor eltévesztettem. Persze, hogy volt. Hát a gyerek is elesik, mikor járni tanul, és mégsem mondtam azt a gyerekemnek, állj fel, fiam, azt állj ott, meg nem mozdulj, mert elesel különben. Hanem buzdítottuk arra, hogy csak gyere, és először kapaszkodik a gyerek. Aztán már egyre többször elengedi azt a valamit. Aztán végén már azért mi is kicsit gonoszkodunk, és mindent elviszünk onnan, hogy semmiben ne tudjon kapaszkodni. Elesik, nem baj, majd föl kell. És aztán elkezd már totyogni, aztán jár, aztán fut. És ugyanez van a szellemi életben. Persze, hogy elhibázott, drága barátom. Azt hitted, hogy Isten szólt hozzád, aztán nagyot koppantál, és úgy maradtál? Rájöttél, hogy az nem Isten volt? Persze. Hát járni, most tanulsz járni a szellemi életbe. Még egy párszor el fogod hibázni. Még egy párszor pofára fogsz esni, és jó nagy kék foltok lesznek rajtad. Még egy párszor. De aztán már totyogsz, jársz, és aztán futsz. Ezek a növekedési fázisok a szellemi életbe. Minden ember, aki megtér az Úrhoz, végigmegy ugyanezen. Na de, mit is akarok mondani? Amikor olvasod a Bibliát, vagy most hallgatod ezt az ige hirdetést, és érzed, hogy egy mondat, amit mondtam, az úgy kiugrott. Az összes többiből egy kukot nem értettél talán, de ez az egy mondat, ez neked szól. Ilyenkor az történik, hogy a benned lévő kenet, a Szent Szellem valamit hangsúlyoz a számodra, hogy hopp, hallottad ezt a mondatot? Hallottad? Na, érzed a szívedbe? Hallottad? Na, erre figyelj oda, mert ez, amit én mondok neked. Na most ekkor, ne állj meg ekkor, fogd az igét, fogd a rémát, vagy fogd azt a mondatot, mit tudom én, fogjad. Írd le, vagy csinálj, amit akarsz, és kezdj el vele imádkozni. Kezdj el vele imádkozni, nem úgy, hogy szó szerint visszaidézed. Uram, azt mondta Nokta Pál szombaton délután, azt mondta Uram. Nem azt kell imádkozni, amit te megértettél, abból, amit én rajtam keresztül mondott neked a Szent Szellem, érted? Ezt kell visszaimádkozni Isten felé, és így tanít téged a kenet. Utána kapod a következő rémát, azt is megfogod, azzal is imádkozol. És mész előre a szellemi életbe. Lehet, hogy lesz olyan dolog, amivel egy hónapig kell imádkoznod. Addig Isten más nem fog neked mondani egy hónapon, vagy három hónapon keresztül, amíg azt az egy pici mondatot, amit ő akar neked mondani, végre már bele nem kerül teljesen a szívedbe, és végre már gyümölcsöt nem hoz. Vannak olyan igék az életemben, amikkel 24 éve imádkozom a megtérésem óta, képzeld el! Van 2-3 ige az életemben, különösen 2, nem, különösen 1. Különösen 1, igen, különösen 1. Ábrahámnak Isten mondott valamit, most nem mondom meg, hogy mit. Titok? Igen, olvasd el a Bibliába, több mindent is mondott. Szóval van egy igém, amit Isten mondott Ábrahámnak, és az nekem is réma volt, és 23-24 évvel ezelőtt. És érzem azt, hogy ez az ige mind a mai napig meghatározó az életemben. Nem értem pontosan, hogy mit jelent, szerintem majd csak az életem legvégén fogom megérteni, de egy dolgot megértettem, hogy nem szabad azt az igét leengedni a földre. Ezért minden nap imádkozom az igével, hogy Uram, hálát adok neked, hogy te azt mondtad nekem, hogy. Uram, köszönöm, hogy te azt mondtad nekem, hogy. Uram, mivel te azt mondtad nekem, hogy, ezért imádkozom, hogy ez ha lehetséges, ha ez a benne van a te akaratodban, akkor már itt a földön átjöjjön ez a dolog az örökké valóságból, és beteljesedjen. De amúgy, Uram, hálát adok neked, hogy amit te mondtál nekem, nem amit az igéből én kiszedtem magamnak, hanem amit te mondtál nekem az igén keresztül. Uram, köszönöm, hogy az már megvan nekem az örökké valóságban. Uram, hálát adok neked, és így imádkozol a rémával, az igével. Figyeld meg, csak nézd meg Mózes imáját, Dávid imáját, az Abcsel 24-ben, az egész gyülekezet imáját. Hát az nagyon durva, hogy gyakorlatilag végig az elejétől a végig igéket imádkoztak. Persze nem úgy, hogy kiszedték és a Bibliából, és akkor lehet, hogy ez az igaz, vagy beletalálunk, vagy nem, hanem a Szent Szellem aktualizálta nekik az igéket. Egyiket a másik után fűzte össze bennük a Szent Szellem, és ők meg kiimádkozták. Nézd meg, Mózes hogy imádkozott. Mózes, Uram, te azt mondtad. Uram, te azt mondtad Ábrahámnak, azt mondtad Ábrahámnak. De mikor azt mondtad Ábrahámnak, akkor most megértettem, hogy mivel én benne vagyok Ábrahám magvába, és nekem is réma ez az ige, én is aktuálisnak érzem, ezért kérlek, Uram, mivel te azt mondtad Ábrahámnak, hogy megsokasítod ezt a népet, ezért ne öld meg ezt a népet, ne írsd ki ezt a népet. Mikor Mózesnek azt mondta az Úr, hogy figyelj, eltörlöm ezt az egész bagást, és veled újra kezdem az egészet. Hát, ha úgy belegondolok, az én énem, az biztos nagyon örült volna ennek. Istenem, végre rájöttél te is, hogy én milyen hűséges szolgád vagyok. És Mózes legyőzte az énjét, eszébe jutott egy réma, és azt mondta, hogy Uram, ne haragudj, de te Ábrahámnak mondtál valamit. Azt mondtad, hogy ezt a népet megsokasítod. És persze, ha megölnéd ezt a népet, és velem kezdenéd újra, az én nemzetségemmel, Ábrahám igéje akkor is be tudna teljesedni, de Uram, lehetséges, akkor inkább mégiscsak. Ne ezt tedd, hanem azt tedd, hogy maradjon meg ez a nép. mégis elhullottak a pusztába, de a saját bűneik miatt. És ez az, amikor a kenet tanít, érted? A kenet a Szent Szellem teszi aktuálissá, hogy mivel foglalkozzál, érted? A Szent Szellem teszi aktuálissá, hogy milyen témán elmérkedjél. És hogyan érzel rá erre? Hogyan érzel erre rá? Intuitív módon. Értsd meg a Bibliát, nem logikával fogod fel. Értsd meg a Bibliát, neked nem a Biblia szavait kell felfogni, értsd meg, a jó ég áldjon meg, az egész ég, mindenki a mennyben, az angyalok, meg Isten, mindenki áldjon meg. Nem a Biblia szavait kell felfognod, hanem azt, ami a Biblia szavai mögött van, amit Isten neked akar mondani az igén keresztül, neked személyesen, azt kell felfognod, és azt meg csak intuitív módon tudod felfogni. Nem tudod felfogni a józan ésszel. Nem tudod felfogni az értelmeddel, az akaratoddal, az érzelmeddel sem tudod felfogni. Csak a szellemeddel és a szellemi felfogó képességeddel. És ezt tudod, mi ez az intuitív ráérzés. Ráérzés, amikor megérint egy ige. Megérint egy ige, és tudod, hogy ez az. Ez az én igém. Vagy hallod a prédikált igét, és megérint egy mondat, és tudod, ez az én mondatom. Ezt nekem most beszólt az Úr. És ezzel kell foglalkozni. Ezzel kell, én azokkal az igékkel imádkozom a hétköznapjaim során, amik intuitív módon foglalkoztatnak. Amiket Istentől kapok a bibliaolvasásom közben. Ha hónapokig azzal kell imádkozni, akkor hónapokig azzal imádkozom. És időnként előfordul olyan helyzet, hogy benne is vagyok egy szükségben, és érdekes, van, amikor azzal a szükséggel kapcsolatban is szól Isten hozzám, de van, amikor nem. És van, amikor rá kell bíznom a szükségemet az Úrra. És van, amikor én is átélem azt, amit a tanítványok, hogy föltettek Jézusnak egy kérdést, és másra válaszolt. Végül is ugyanarra válaszolt, csak más módon, más fogalmakkal. Isten nagyon sokszor ugyanezt eljátsza. Mi fölteszünk neki egy kérdést. A lelkünkből. Sokszor a lelkünkből. De nem baj, legalább beszélünk, legalább mondunk valamit Istennek. És Isten pedig válaszol. Kinek válaszol? A szellemednek. És a szellemednek nem biztos, hogy arra a kérdésre válaszol, amit a lelked tesz föl. Hoppá! Mert a szellem tudja, hogy mi a szívnek, a szellemnek az kívánsága. Ugye? Róma 8:26-27-ben van. A szellem tudja, hogy mi a mi kívánságunk. Mi a szellemünknek a kívánsága. Isten válaszol a szellemednek, és neked mit kell tenned? A lelkedet, a gondolkodásmódodat hozzáigazítod ahhoz, amit Isten mondott neked a te szellemedben. És így igazítod hozzá folyamatosan a gondolkodásmódodat. És így maradsz meg abban, amit Isten tanított neked. Így maradsz meg abban, amit a kenet tanít neked, és amikor megmaradsz abban, amit a kenet tanít neked, és folyamatosan abban maradsz, amit a kenet tanított neked, és így éled végig az egész életedet, hogy abban maradsz meg, amit a kenet tanít neked, akkor tudod, mi fog történni? Amikor az életed végén eljön az a nap, amikor láthatóvá válik számodra ki Krisztus, tehát kiteljesedik a látás, teljesen színről színre meglátod az Urat, nem fogsz megszégyenülni. Tudod miért? Mert egész végig abban voltál benne, amit ő tanított neked. És tulajdonképpen, amikor megállsz ő előtte színről színre, tudod, mi fog történni? Az fog történni, hogy az, amit ő addig tanított neked, az kiteljesedetté válik az életedbe. Fel fogod ismerni, hogy az, aki előtt állsz, az nem más, mint az Úr, a te Istened. De miért fogod felismerni? Azért, mert eddig is láttad őt. Hol láttad őt? A szellemedben. És az, amikor elhúzzák, amikor a látás kiteljesedik, akkor nem más történik, csak az, hogy az utolsó függönyt is végre elhúzzák. Összerakódik előtted minden, és meglátod az Urat színről színre. És felismered, hogy ő az. És nem szégyenülsz meg, mert ő is felismeri rólad, hogy minden, ami benned van, az belőle származik. Érted? Ezért kell megmaradni az Úr a kenetben, abban, amit a kenet tanít, mert ha nem abban maradunk meg, abban, amit a kenet tanít, hanem lelki módon megyünk, pszichében, akkor tudod, mi fog történni? Az fog történni, hogy megállunk ugyanúgy egy napon majd Isten előtt, és teljes lesz a megdöbbenés, és teljes lesz a zavar. És teljes lesz a sok. Sokkot fogunk kapni. Sokkot, mert felismerjük Istent, és azt fogjuk felismerni, úgy fogjuk őt, nem úgy fogjuk őt felismerni, ahogy mi gondoltuk, hanem úgy fogjuk őt felismerni, ahogy nem gondoltuk. Ez lesz a teljes sok, a teljes döbbenet. És fel fogjuk ismerni, hogy semmi nincs bennünk, ami az Úré, és az Úr is fel fogja ismerni, hogy semmi nincs bennünk, ami az Övé. És ez szörnyű. Ez borzasztó. Ezt, hogyha ezt az állapotot akarod elérni, akkor a következő a tanácsom, mindig maradj a lelkedben. Mindig maradj a pszichében, lelki síkon, pszichikai síkon éljed az életedet, ne törődj azzal, amit a kenet akar neked tanítani, saját kis erődítményt építsél, saját várat, saját fogalmakból, saját kis valamit építsél, és amikor majd az Úr előtt megállsz, akkor majd tudni fogod, hogy milyen lesz az, amikor az ő tűz tekintete átmegy ezen. A léleknek a dolgain, mert a lelken fog átmenni az Úr. Annak a tüzes tekintete átmegy a lelkünkön. A lelken megy át. És az kegyetlen érzés lesz. És én ezt nem szeretném átélni, ezt az érzést. Ezért azt mondom neked, azt akarom mondani, hogy maradj meg az Úrban. Maradj meg a kenetben. Maradj meg abban, amit a kenet tanít neked és nekem. Befejezem, rengeteg ige lett volna. Rengeteg ige lett volna, és nagyon érdekes az, hogy ez tényleg meggyőződésem, hogy Istentől volt, két igét engedett Isten felolvasni ma. Két igét, és rengeteg igét hoztam ma. A János leveléből hoztam még egy igét, János evangéliumból két igét, és a 2 Mózes 32-ből. És ma már ezeket nem fogjuk felolvasni, azért nem fogjuk felolvasni, mert én is érzem, hogy kezd elmenni rólam a kenet. Azt érzem, hogy erre kaptam a felhatalmazást, hogy ezt mondjam el nektek, hogy maradjatok meg az Úrban, maradjatok meg Krisztusban, mert értsétek meg azt, hogy nem babra megy a játék. Élet-halál kérdésről van szó. Élet-halál kérdésről. Maradj meg abban, amit a kenet tanított ma neked rajtam keresztül. Maradj meg abban, amit a kenet tanít neked, akár a Lalin, Klaudián vagy Krisztiánon keresztül, vagy akinek éppen itt kell lennie. Maradj meg abban, amit a kenet tanít a bibliaolvasásod közben. Maradj meg abban, amit a kenet, amit a Szent Szellem tanít neked, amit aktualizál az életedbe. Maradj mindig abban. És majd, ha új dolgokat kell tanulnod, egy új korszakba fog átvinni a Szent Szellem. De ne felejtsd el, Istentől tanulni csak intuitív módon lehet. És még egy utolsó mondat, és ezzel befejezem. Minden egyes alkalommal, amikor engedetlen vagy Isten felé. Hogyan tudsz engedetlen lenni? Például úgy, hogy elutasítod azt, amit például ma Isten akar neked tanítani intuitív módon. Minden egyes alkalommal, amikor ezt elutasítod, akkor a szellemi felfogó képességed minden egyes ilyen alkalommal elkezd tompulni. És a végén eljuthatsz oda, hogy nem hallod meg Istent, bekerülhetsz pszichébe, lélekbe, lelki állapotba, a lelkednek a vágyai alapján fogod élni az életedet, és a végén ördögivé válsz. Ördögivé. Ez brutális ez a folyamat. És van földi bölcsesség, van lelki bölcsesség, van ördögi bölcsesség, és van mennyei bölcsesség. Tehát a bölcsességnek is vannak különböző szakaszai, fázisai, vetületei, különböző bölcsességek vannak. És mi nem adhatjuk lejjebb a mércét, mennyei bölcsességre van szükségünk ahhoz, hogy túléljük Budapestet, túléljük Magyarországot, túléljük az Fideszt, az MSZP-t, túléljük a gyülekezeteket, mindent túléljünk, túléljük a kereszténységet, még a magunk kereszténységét is, ahhoz mennyei bölcsességre van szükség. És minél többször befogadod a látást az intuitív módon, amit Isten tanít neked, minél többször befogadod, minél többször alárendeled magadat ennek, annál jobban élesedik a szellemi felfogó képességed. Annál jobban élesedik, és a növekedés fázisnak a legvégén rendkívül éles lesz a szellemi felfogó képességünk. El kell jutnunk a hitnek az érett korúságnak, nem tudom, hogy mondja ezt az ige pontosan, a teljességére el kell jutnunk, teljes érettségre el kell jutnunk. Olyan módon éles lesz a szellemi felfogó képességünk, hogy azt fel se tudjuk fogni. Álljatok fel, és imádkozzunk, jó? Nagyon elment az idő, de mondom, nagyon érdekes, ilyen nem volt még, hogy egy összejövetelen csak két ige lett felolvasva, de határozottan szinte 99,99%-ig tudom, hogy ezt várta tőlem ma Isten, hogy ezt a két igét fejtsem ki nektek. Mennyei Atyám, én hálát adok neked, Uram, Jézus nevében. Imádkozzatok ti is, jó, kérlek benneteket. Hálát adok, Atyám, a Jézus nevében ezért a mai alkalomért. Köszönöm mindazokat a dolgokat, amiket tanítottál nekünk ma, Uram. Megpróbáltam ezeket elmondani az én testvéreimnek, Uram, úgy, ahogy az engem is foglalkoztatott az elmúlt napokban, ahogy az én szívemen is vannak ezek a dolgok. Mennyei Atyám, én arra kérlek téged a szellem által, taníts minket arra, hogy ne antikrisztusiak, hanem krisztusiakká váljunk. Elváltozzunk egyre inkább a lelkünkben Krisztus képére és hasonlatosságára. És most, ahogy ezt az imát elmondtam, Uram, hogy ezt, ahogy kimondtam, éreztem, hogy a szellemvilágban történt valami, Uram, éreztem valami rezdülést, Uram. Érzékelem, Uram, hogy ez az, ami tetszik neked, Uram, hogy ezt kérjük most tőled, hogy nem autót kérünk tőled, lakást, és mit tudom én micsodát, 100 millió eurót, vagy mit tudom én, bár meg az bármit, amire szükségünk van, amire valóban szükségünk van, de éreztem, Uram, egy szellemembe egy rezdülést, ez az, ami most a trónon megmozdultál erre, Uram, hogy azt kértük most tőled, hogy változzunk el a lelkünkben, Krisztus képére, a te fiad képére és hasonlatosságára, Uram, hogy megtörténjen bennünk és rajtunk keresztül az Isten fiainak a megjelenése és megnyilvánulása ebben a világban, Uram. És Uram, megint éreztem, ahogy ezt kimondtam, hogy megint éreztem, Uram, hogy ez az ima is tetszik neked, Uram. És örülsz ennek az imának, Uram, hogy végre valakik elmondják ezt az imát, Uram. Uram, akkor én újra elmondom neked, Uram, mert az az én örömem, Uram, hogyha te örülsz nekünk, Uram, az a mi örömünk, ha te örülsz nekünk, Uram. Uram, újra azt kérjük tőled, azért könyörgünk hozzád, Istenünk, teljes szívünkkel, teljes lelkünkből, teljes szellemünkből, elménkből, szellemi felfogó képességünkből és minden erőnkből, hogy változzunk el a te fiad képére és hasonlatosságára, hogy munkáld ki bennünk az Isten fiainak a megjelenését, Uram, sőt, az Isten fiának a megjelenése történjen rajtunk keresztül, Uram. Úgy, hogy a betegek meggyógyulnak, a megkötözöttek megszabadulnak, Uram. Úgy, hogy emberek megtérnek, Uram. És arra kérlek téged, hogy segíts nekünk, Uram, hogy ezeknek a lelkünknek a vágyait, Uram, a te uralmad alá tudjuk helyezni, Uram. És a szellem megerősödjön, Uram, és a lelkünk elgyengüljön, Uram. Mert a lelkünknek el kell gyengülnie, és meg kell tagadni a lelkünket azért, hogy a szellem legyen, a szellem és a lelkünk összeforjon, Uram, és a szellem vágya, akarata legyen a lelkünkben, Uram. És arra kérlek téged, Uram, hogy segíts nekünk, hogy a kenetben megmaradjunk, Uram. Hogy a te kenetet tanítson minket, Uram. Imádkozom azokért az emberekért most ebben a pillanatban érzem ezt, akik félnek használni az intuíciójukat, Uram. Imádkozom ezekért az emberekért a Jézus nevében, és kérlek, mondd meg nekik, hogy ne féljenek, Uram. Mondd meg nekik, hogy ne féljenek, ha elesnek, ha eltévesztik a dolgokat. Fölkelnek, fölsegíted őket, és tovább segíted őket a Jézus hatalmas nevében. Minden gonosz szellem, ami ezt az intuitív képességet el akarja fátyolozni, takarodjon el a gyülekezetről és a gyülekezet fölül, a Jézus Krisztus nevében, takarodjon el az egyházból, takarodjon el a gyülekezetekből a Jézus hatalmas nevében. Különösen ebből a gyülekezetből, a mi életünkből, mert elsősorban most a mi életünk fölött van a hatalmunk, a mi életünkből takarodjon el a Jézus nevében. És kérlek, Uram, hogy taníts, vezess, járass bennünket, Uram, a Te igéd, a Te rémád szerint. Legyen nekünk a Te rémád szerint, a Te akaratod szerint, Uram, hogy amikor eljön az a nap, hogy színről színre látunk, akkor meg ne szégyenüljünk, hanem felismerjünk Téged, hogy ez az, akit már a mi lelkünk is várt, nem csak a szellemünk, hanem a lelkünk is, a szellemünkön keresztül. És felismerjük benned magunkat is, a krisztusi természetünket, amit kimunkáltál bennünk. És Te felismerjed bennünk, Uram, saját magadat, mert ez a közösségnek, a kommuniónak a lényege. Ezért imádkozom, Atyám, most, nem pénzért, nem autóért, nem mit tudom én miért imádkozom, Uram. Most ezt kérem Tőled, Atyám. Érzem, Uram, hogy ez van most, ezt a Te akaratod, Uram. A Jézus nevében. Amen. 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 Halleluja.